Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Én Harangi Attila vagyok.
Én Radics Beatrix.
És ez itt a Debrecen Podcast. Lőki Viktor és Mikos Ákos műsorához társultunk az építész kultúra csapatával. Debrecen épített örökségéről és a civis házakról beszélgetünk, helyi építészekkel és szakemberekkel. Tavaly az első évadunkban 10 építésszel beszélgettünk, és úgy gondoltuk, hogy idén szeretnénk más szakterületek szakembereivel is bővíteni ezt a tudást, ezt a beszélgetést. Az első vendégünk Pap József, Debrecen történetének kutatója, de azt is mondhatnám, hogy minden tudója, és a Mikrofilmtár volt munkatársa és vezetője, ennek a munkásságát Csokonai, Kóskár és Podmanicki díjjal ismerték el. Sok szeretettel köszöntünk.
Köszöntünk. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm szépen a megtiszteltetést. Nagyon örülök, hogy ilyen körben beszélhetünk arról, ami engem roppant érdekel, és hát most már sok évtizede csinálom. Megütött a bemutatónál az a szó a fülemet, hogy minden tudó, vagy valami ilyesmi.
Én bátorkodom ezt így mondani.
Ilyesmit. Hát én már vagyok olyan kegyelmi állapotban, hogy rájöhettem arra, hogy mi mindent nem tudok. És ez volt az első alkalom, amikor erre rájöttem, hogy most már lehet, hogy valami van, amivel tényleg tisztában lehetek.
Bölcs, mindig úgy szoktuk indítani a beszélgetésünket, hogy egy kicsit a gyerekkorodról, hogyan kötődsz Debrecenhez, hogyan érkeztél meg városba.
Mondhatnám úgy is, hogy mint Pilátus a krédóba, úgy kerültem én Debrecenbe. Van egyébként családi kötődésem, mert nagyapámék itt laktak. Na de hogy kerülnek ide? A trianoni menekültek. Mind a két irányból egyébként a szüleim, mind a két irányból vasutas nagyszülőkről van szó, és ők mind a ketten, az egyikőjük a cseheknek, a másikőjük a románoknak nem tett le a hivatali esküt, úgyhogy átzavarták őket gyerekestől, akkor már mind a két szülőm élt, tehát ez ugye, tehát ők 1910, illetve 16-os születésűek. Na most az anyai nagyapám került végül is, hát Varga betűk után Debrecenbe. A Debrecent úgy kell érteni egyébként, hogy a korabeli Debrecenről beszélünk, tehát Ebes állomás főnöke volt annak idején, édesanyám onnan járt be a Svetisbe, ott szerzett tanítói oklevelet, és aztán, mint ahogy akkoriban szokásban volt, munkanélkül volt. Utána 1939-ben, amikor visszacsatolták Kárpátalját, akkor került haza, ment oda, mert ugye akkor szükség volt azokra a szakemberekre, és ott találkozott édesapámmal, aki hasonló körülmények között ment vissza, ha úgy tetszik, csak ő meg az államigazgatásban dolgozott. Tehát visszatérve arra, hogy ugye én hogy kerülök ide, hát Fényes Litkén születtem, és egy Klebersberg féle házban, ez a katolikus tanítói lakás volt eredetileg, ahol én születtem. Mikor 50 éves lettem, gyorsan le is bontották, hogy ne legyen nyoma annak, hogy én ott voltam. De eszem ágában nem volt se építészi vonal, se történetkutatás, semmilyen. Egy gimnáziumban Kisvárdára jártam, és ott viszont össze találkoztam Pajzs Józsi bácsival. Ő a Debreceni Piarista Gimnáziumnak a tanára volt, és nagy kegyesen megengedték neki, amikor a piaristákat megszüntették a rendet Magyarországon, akkor megengedték neki, hogy Kisvárdán a gimnáziumban történelmet tanítson. Sajnos csak egy évet tanított nekem, viszont az, amit akkor ő megtanított nekünk, vagy azt a technikát, azt sose felejtettem el. Nem gondoltam, hogy valahol szükségem lesz rá, de ő úgy tanította, hogy elővettük a könyvet, azt mondta, ami vastagon van szedve, benne azt tudni kell. Kész. A többit azt jó, ha tudjuk, de a lényeg a lábjegyzet. Úgyhogy innentől kezdve forráskutatásokkal foglalkoztunk, és többek között Nyíregyházára, a levéltárba így jutottam be. És az több tíz év után derült ki, hogy az az idős bácsi, aki akkor az igazgató volt, ott volt egy fehér köpenyes bácsi, aki kikérdezett, hogy mi a csodát akarok én ott abban a levéltárban, mert kiderült, hogy ő az igazgató, és neki kellett kutatási engedélyt kiállítani, és ő segített, és amiért megjegyeztem, olyan elképesztő tájszólása volt, amit én sose hallottam. És majd csak itt Debrecenben, mikor már együtt is dolgozhattam vele, akkor derült ki, hogy dr. Balogh Istvánról van szó, akit Debrecenből elüldöztek az 56-os események miatt, meg hát ő ugye elég komoly szaktekintély volt, és ráfogták azt, hogy önálló szerveződtek a Déli Múzeumban, akkor a múzeum igazgatója volt az események, és ezért ugye nem tudtak rábizonyítani semmit, de gyakorlatilag elüldözték Debrecenből, és onnantól kezdve nyugdíjazásáig minden nap átjárt Nyíregyházára, mert megengedték neki, hogy a levéltárba először levéltáros legyen, utána lett igazgatója a levéltárnak. És csak majd jóval nyugdíjazása után kezdte elismerni igazán a város, annak ellenére, hogy ő Debrecen kutatásából él. Na most, hát ezek azért már nekem is már későbbi témák. Tény az, hogy leérettségiztem, és érettségiig halvány lila gőzöm nem volt, hogy én mit akarok. Hát érdekeltek dolgok, mert mit tudom, én Kisvárdán a vár környékén, ugye mindig ott mászkáltunk, és azt hittük, hogy meg fogjuk találni első Szent Istvánnak meg fogjuk találni valamilyen ékszerét, hát nem jött össze. Ja, és közben én mindennel foglalkoztam, tehát irodalmi színpaddal, iskolaújság főszerkesztőként voltam gimnazista, utána, vagy illetve közben a színpadokat vezettem, és nem csak ott, hanem jártam át, és mit tudom én, Tuzséron a kastélyban rendeztem, amiben meg az volt az érdekes, hogy mint állás nélküli pedagógus édesanyám a tuzséri hercegi családnál volt nevelőnő egy darabig. Oh. Szóval ilyen érdekes dolog, de ezek úgy mindig mellékesek voltak, és aztán jött, hogy na, akkor milyen pályára induljak el? Hát úgy döntöttem, hogy akkor én jogász leszek. Úgyhogy irány Szeged, és Szegeden ilyen előkészítőre mentem, egy év előkészítő, ja, és az olajiparnál olajipari segédmunkás lettem, algyőm. És közben éltem a világomat, munkásszállás, úgyhogy éjszakánként hajnali 2-3 körül jártam haza, minimális alvás, mert ennek meg is lett a következménye, úgyhogy megúsztam, itt vagyok most, 3 műtéttel, megmentettek nagy nehezen, egy perforált vakbéllel sikerült kórházba kerülnem, úgyhogy elment a felvételim,
Úristen.
És akkor jött a család, hogy na, akkor menjek haza Fényes Litkére. Na most óriási karrier lehetőségek voltak, mondjuk a vasút egyedül. Na most én nekem meg kölyök korom volt a heróton volt az egyenruhától, úgyhogy azt mondtam, hogy na azt nem. Na de akkor mi legyen, és akkor kitalálta a család, hogy itt van nagyapáméknak a háza. Őket kibombázták, a Varga kertben laktak akkor már, mint nyugdíjas volt nagyapám és nagyanyámmal együtt, és a Varga kertből, Varga kertben kibombázták azt az épületet, ahol bérben ugye lakást béreltek, és előbb a MÁV igazgatóságnak a pincéjében volt egy, kaptak ilyen szükség lakást addig, amíg az óvóhelyen, amíg lakást kerítenek, és a Szent Anna utca 18 alatt kaptak lakást végül is, egy kis lakást, és ott élt nagyanyám meg nagyapám. Nagymama meghalt, amikor én érettségiztem 70-ben, és nagyapa is, hát ugye nagyon idős volt már, és hát az öreg mindig ment mindenfelé. Tehát a lakás gyakorlatilag majdnem mindig üres volt. Ez egy bérelt tanácsi lakás volt annak idején, és volt egy ilyen lehetőség, hogy rokon, aki benne lakik egy évig, az folytathatja, ha meghal a bérlő. Folytathatja a bérleti viszonyt. Na hát ezt összedugták anyuék, anyu a testvéreivel, meg hogy akkor ki az, aki Debrecenbe akar menni, hát nem volt tolongás, úgyhogy azt mondták, hogy akkor menjek én oda. Azt mondtam, hogy én Debrecenben minek? Hát a 6-an vagyunk testvérek. 6-on közül, én az 5. egyébként, én voltam, aki legkevesebbet volt nagyanyáméknál. Valahogy úgy alakult. Nagyanyám nem igazán szeretett, meg volt az oka, az egy másik kérdés, és utána én kerüljek Debrecenbe. De aztán végül is meggyőztek, hát miért ne? Hát próbáljuk ki. Úgyhogy én 1971. októberében Debrecenbe kerültem, És első pillanatban néztem ki a fejem, hát ilyen nincsen. Mert Szegeden ugye én hozzá voltam szokva, hogy minden tele van teivóval, ugye bent van a városban az egyetem, a város központjában. És hát ott nincs olyan, ott akkor sem volt olyan, hogy este 8 óra körül nincs senki a központban. Hát ott akkor kezdődött az élet.
Igen.
Hogy az alabárdosról ne is beszéljek. Na és ez egy éjszakai mulatóhely volt. És akkor ide jövök Debrecenbe, itt meg este van, ott senki. Hát mondom, most akkor mi van? Na, akkor jutott eszembe, hát én Szegeden is csináltam, úgyhogy mondom, kerítek egy irodalmi színpadot vagy valamit, mert egy napom volt még a munkába állásig a Szalag és Gyinógyár debreceni szalaggyárában raktári segédmunkás lehettem.
Oda,
ott no. Sikerült találnom helyet, és akkor néztem, hogy oké, rendben van, de akkor hogy fogok én itt valamit csinálni, hát igen. Valamit kezdeni kell, és akkor jutott eszembe, hát folytassuk az irodalmi színpadot. Hát csináltam eddig is, miért ne? Ja, de hogy kezdjek hozzá? Megláttam, hogy ki van írva, hogy megyei könyvtár, ez ugye a volt kereskedelmi iskola. Megyei könyvtár, szépen bementem fel az emeletre, és akkor mondtam, hogy szeretnék beiratkozni, meg közben azt kérdezném, hogy Debrecenben hol van valamilyen irodalmi színpad, ami... Hát úgy néztek rám, mint aki a Holdról jött. És akkor hát egyszerűen nem hittem a szememnek, és akkor mondom, hogy de hát mégis nem tudna. Hát menjek én az MMK-ba, a Gambrinusba, és ott megmondják. Na most csak azt nem tudtam, mi az MMK, meg mi a Gambrinus.
Amúgy rendben van.
Amúgy minden rendben volt. Na, ezt nagy nehezen elmagyarázták, hogy az a művelődési központ. Úgyhogy én bementem a Gambrinus ködbe, mikor már azt is elmagyarázták, hogy az hol van. És ott nem tudom, ki mindenki ismeri belülről, tehát ahol a zenei könyvtár volt, tehát a bemegyünk balkésztől, van egy lépcsőház, és akkor ott felmentünk, eszméletlen sötét lépcsőn fölment az ember, jobbra volt a zenei könyvtár, balra pedig a műfőszpont.
Igen.
És akkor itt mentem, ott az első ajtó nyitva volt, egy hölgyemény ott volt, és nézett rám, hogy most mit akarok én itt. Mondtam, hogy azt mondták, hogy itt kérdezzem meg, hogy hol van irodalmi színpad, hogy, mert érdekel engem, tegnap érkeztem Szegedről. Azt mondja, nagyon jókor jöttem. Néztem rá, mire gondolt. Menjek végig a folyosón, egyenest és balkésztől a legutolsó ajtón kopogtassak be, és menjek be. Hát mondom, jó van.
Oké, de hova?
Valaki. Hova hát, megnéztem, bekopogtam, kinyitottam az ajtót, volt akkor a füst, hogy azt tudom, mindenki dohányzott. Hát ott volt Gyarmati Kálmán, az akkori művelődési ház, illetve központ vezetője, ott volt Túróci György, mint irodalmi, hát színész, rendező, és sorolhatnám. Tehát, mint kiderült, becsöppentem az Alföld színpad alakuló ülésére. Ilyenek voltak ott még, mint Weisz György, Magi István, Filip Tibor. Hát most többek nem jutnak eszembe. És akkor néztek rám, hogy most akkor mit akarok én itt? Hát mondom, ide küldtek, mert én tegnap jöttem, és keresek irodalmi színpadot. Csináltam már ilyet? Hát mondom, évek óta csinálok ilyet. És van kedvem hozzá? Hát mondom, hogy ne lenne, mert hogy akkor ha gondolom, akkor az Alföld színpadnak a tagja vagyok. Úgyhogy alapító tagja lettem így kívülről az Alföld színpadnak. Hát akkor már voltak előtte meghallgatások, tehát már voltak tagok. Én meg így beejtőernyőztem magamat erre a helyre. Na most innentől kezdve engem nem érdekelt a világ. Eljártam ugye dolgozni, és az irodalmi színpadát mi jártuk Balassagyarmattól kezdve a Székesfehérvárig az országot ezzel. Igen ám, csak hamar felfigyeltek ránk, fiúkra, mert Túróci Gyurka bácsi, hogy is mondjam, szóval nem volt rendszer hívő. És akkor nagyon finoman fogalmazok, és mi meg csüngtünk rajta. Na mindegy, a lényeg az egészben, hogy úgy elvittek bennünket az összes fiút katonának, hogy csak úgy füstöl. És egy dologra vigyáztak, de csak akkor ezt mi nem fogtuk fel, hogy ez így megy, hogy egyikünk se került olyan helyre, ahol a másik.
Opa.
Szétszórtak az országba. Aha. Én Verpelétre.
Ja, hogy az országba?
Ja, az országba szétszórtak bennünket. Én Verpelétre kerültem páncélosokhoz. Az volt a mázlim, hogy eltört a bokám, úgyhogy megszabadultam a vastörnyetektől. De hát akkor is végig kellett csinálni a 2 évet. Úgyhogy az nekem kiesett. Mire visszajöttem, és akkor már maradjunk építészetnél, mire visszajöttem, a Szalagzsi Zsinór gyárra szemben lebontották a házakat, az összes civis házat itt a Betlen utcán, ahol most, ja, hogy mindenki tudja, miről beszélünk, most még egy kicsi fal megvan ott, ahol a parkoló van, az a szabadtéri parkoló, megvan egy fal, az a fal pont a raktárnak a fala, amelyik mögött én dolgoztam. Tehát magyarul én kiláttam az utcára, és akkor kívül, tehát mondom, akkor már lebontották, és elkezdték építeni akkor a megyei műveledési központ épületét. Hogy lesz ebből helytörténet, kutatás? Úgy lesz belőle, hogy a feleségem, akkor mi abban az évben megesküdtünk, ő a Svetichben érettségizett, úgy ismerkedtünk meg, úgyhogy ő neki már akkor a ballagása megvolt, és jöttek a fiúk, a színpados fiúk, hogy felébresztettek, mert aludtam a délelőtt, hát csináljon az ember vasárnap délelőtt, és akkor felébresztettek, gyere, gyere, mert a Svetiches jányok búcsúznának a várostól, és ki akarnak menni az erdőre, mondom, hagyjál engem békén, nincs egy büdös vasam se, de van ezeknek pénzük. Na, ez hatott. Úgyhogy szépen felszedelőzködtem, kimentünk, és akkor tényleg kisétáltunk egy csapattal, mi 7 irodalmi színpadosok, ők 7, mint kiderült, nem a legszolidabb lányok abban az osztályban. Tény az, hogy az volt az érdekes, ugye ők akkoriban az ország legkülönbözőbb részeiről voltak Debrecenben, tehát valóban az látszott, hogyha ők elbúcsúznak, akkor ugye nincs tovább vissza Debrecen. Hmm. És ezért volt ez az egész. Minden esetet akkor megismerkedtünk, és kiderült az, hogy hol lakott az akkor béke útja 18 szám alatt, amit nem akartam hinni, hát hogy a csodában van ez, de ő se hittem, mert sose találkoztunk. Persze meg kiderült, hogy ugye én éjszaka jártam haza, akkor ő már aludt, amikor meg ő meg be kellett, hogy menjen a Svetichbe reggel, mert ilyen externistáknak hívták ezt, ez azt jelentette, hogy a felügyelet alatt lehettek albérlők. Uh-huh. Tehát úgy, hogy felelősséget vállalt az, aki szállást adott nekik az iskola felé is, meg a szülők felé is. Na, úgyhogy addigra én még aludtam, aztán majd mentem dolgozni. Mikor már én mentem dolgozni, akkor már rég nem volt ott, tehát nem találkoztunk. De ekkor mi még elmentünk. Tehát úgy nézett ki, hogy többet nem fogunk találkozni az érettségi után, mert hát ugye hogy oldjuk meg, ő Izsákon lakott, ami azért 220 kilométer innen, és ebből aztán annyi lett, hogy ahogy véglegesen elbúcsúztunk, a búcsú egyébként Szegeden volt, mert összejöttünk egy a színpadosok, szóval elbúcsúztunk véglegesen, és én a következő héten ott kolbászoltam, stoppal mentem Izsákra, és igyekeztem megkeresni. Na most ez már azért nem most volt. Maradjunk. Úgy tény az, hogy 2 év múlva, vagy 3 év múlva mi összekerültünk, és a feleségem talált egy hirdetést, egy álláshirdetést, a debreceni tervező vállalat hirdetett műszaki dokumentáló munkakört. Fogalmam nem volt, hogy mi az, de más se tudta, hogy ez mi, mert ez műszaki dokumentáló. És kiderült, hogy a tervező vállalatnál akkor nyugdíjba készült a dokumentációs csoport vezetője. Ez a, mindig azt szoktam mondani, hogy ez ott a kloákája a tervező vállalatnak, mert hogy ha itt ment ki a termék. Igen. Tehát ami nem produkáltuk, nem írattuk, leíróiroda tartozott utána hozzám egy fénymásoló, sokszorosító, dokumentáló, az a régi fénymásolás, igen, amikor ollóval vágták a papírt és hajtogatti kéze. Tehát ez lett, amiben én átvettem a Olaj Jánosnak a szerepét. És akkor innen ismerkedtem meg egyáltalán azzal, mi az, hogy mik azok a terv dokumentációk. Akkor Garas Sanyi bácsi, aki tervezett is, lehet, hogy a neve mond is, valami Garas Zsiga testvére.
Igen.
És Sanyi bácsi volt az én osztályvezetőm, és ő beiskolázott, úgyhogy akkor így elvégeztem a építőipari képesített kalkulátori, mit tudom én, műző, úgyhogy én azóta is képesített kalkulátor vagyok. Sok közöm nem volt hozzá, mondjuk arra jó volt, hogy a lányokat helyre tudtam tenni a leíróknak, amikor műszaki leírásokban hülyeséget akartak leírni, vagy költségvetésben olyanokat akartak írni, akkor az ember ténylegesen tudott segíteni. Tehát ez volt az. Ez 10 év utána. 75 és 85 között. Hát sok mindennel nem foglalkozom, színpad, tudod, sikerült velem, vagy tőlem leválasztatni azzal a katonasággal, de hát azért érdekeltek volna ilyen dolgok, de közben jött a gyerek, meg másik gyerek, meg kikerültünk a Böszörményi útra. Utána jött az, én tényleg jól éreztem magamat a bőrömben, a világon semmi gondom nem volt, és 84 év végén valahogy megkeresett a Városházán lévő, akkor önálló intézmény, a Mikrofilm Technikai Központnak a vezetője. És telefonon, hogy ő hallott rólam, és hogy nem lenne kedvem elmenni megnézni ezt a Mikrofilm Technikai Központ. Fogalmam nem volt, hogy ez mi. Úgyhogy bementem, és akkor bemutatta a központot, a következő látvány fogadott. Hát a helyiségek most is ugyanazok. Tehát bementünk, és akkor minden helyiségben, a minden sarokban, ember magasságig összerakott, összekötözött dossziék. De úgy, hogy dosszié, illetve csomók. Ráírva egy-egy utcanév, és úgy odatéve. És ilyenekből a fene tudja hány ilyen rakás. És akkor utána, amikor megnéztük a gépeket, megnéztük vagy a mikrofilmezőgépeket, labort, meg ilyeneket, utána beültünk, és mondta, hogy ő szeretne egy műszaki vezetőt. Na most hát ez hozzátartozik, hogy a kelettervezés tevékenységem jó része gépszerelésből állt, mert hogy bármilyen gépünk volt, annak a karbantartója nem Debrecenben volt. Uh-huh. Ha már modernebb volt, mint azt hiszem, még a Metem talán most is megvan, igen, még azt én vettem, annak meg volt Pesten valaki, akit mikor mondtam a hiba jelenséget, akkor én írtam le, hogy úgy gondolom, hogy. Mert hogy ő neki fel kellett venni Bécssel a kapcsolatot, hogy egyáltalán halvány lila gőze legyen a dologról. Úgyhogy vagy megtanultam, és akkor működött, vagy nem. Na, és hát ez ennek azért úgy félig meddig híre ment. Lakatos Feri volt, Lakatos Ferenc építész volt ennek a központnak a vezetője. Ő a kis tervezőnél dolgozott, tehát a Hajdutervnél, és hát én nekem azzal ugye folyamatos kapcsolatom volt a Hajdutervvel. Tehát Feri azon keresztül tudhatta azt, hogy nem egyszerűen írom a kimenő leveleket, amikor dolgozom. Tény az, hogy azt mondta nekem, hogy hát itt van ez, amit láttál, és hát az a baj, hogy már régóta csináljuk, megvannak a mikrofilmek, azok be vannak téve mikrofilmes dobozba, biztosan ismered, hogy hogy néz ki, és akkor ott fel van címkézve, benne van írva szépen, milyen utca tartozik hozzá, meg van ez a stósz az eredetikkel, amiket már mikrofilmeztek. És amikor keresnek valamit, akkor ki emlékszik, hogy hol lehet? Jaj, jaj. Na, ez volt a nyilvántartó rendszer, és kérdezte, hogy nincs-e kedvem átmenni, mert akkor ez is feladatom lenne. Hát mondom, akkor a kuplárában ez nekem való, úgyhogy miért ne? Úgyhogy én kérem szépen ott kezdtem 85 februárjában, ami azért volt viszonylag jó időpont, mert akkorra már a keletterv, mert ugye akkor már kelet-magyarországi tervezővállalat és a házgyári termelés ugye kezd leállni, nincs finanszírozás, és akkor már 10-esével mentek el a munkatársak, vagy küldték, vagy mentek. És hát egyáltalán nem látszott a jövő biztosnak. És akkor ez a váltás bekövetkezett, nem mondom, ez jókor jött, úgyhogy átmentem oda, a kapcsolatom ugyanúgy megmaradt mindenkivel, hát azért Keletterv egy nagyon nagy család volt. Tehát ott volt, amikor én oda kerültem, majdnem 400-an voltunk abban az épület együttesben, de olyan hangulat volt, hogy az valami elképesztő. Úgy mai nap is úgy végig borsózik a karom, amikor arra gondolok, hogy úgy kezdhettem egy-egy napot, hogy csörög a telefon, és akkor a másik oldalon mondok egy viccet, mondta Boros Bernát.
Jaj,
és akkor Berci bácsi elmondta a viccet, hülyére rögtön, magam után legközelebb én hívtam. Tehát körülbelül, és ez a többiekkel is nagyon jól működött, túl azon, hogy az ember rengeteg dolgot meg kellett, hogy tanuljon. De még mindig nincs történetkutatásról szó, csak amikor bekerülök a mikrofilmhez. Ott sem azonnal, hanem akkor azt hittem, hogy összeszakad a világ. Ugye mi kívülről, ha rondava akarok lenni, akkor azt mondom, hogy mi onnan rögtünk a tanácsiakon. Már azok ugye elvtársaszták egymást a Kelet-tervnél. Gyakorlatilag mondjuk két ember elvtársaszta egymást ebben a korszakban. Nász Jóska bácsi a kazánfűtő, meg Marton Lajos az igazgató. De ők nagyon lelkesek voltak. És akkor becsöppenek a Városháza épületébe, ahol viszont ugye katonás rend van, ott mindenki elvtárs, így. Elvtársnők, és mondom. De hát nem volt közünk hozzá, úgyhogy különösebb gondunk nem volt ezzel. És akkoriban a levéltárral elkezdődött egyfajta, illetve már volt egyfajta kapcsolata a központnak. A levéltárnak a kéziratos térképeit mikrofilmezni kezdtük, és akkor egy idő után ezt én vettem át, és Mervó Zoltán néva Rózsika nénivel volt többnyire a kapcsolatom. Ehhez tudni kell, hogy a levéltárban általában a levéltárosok a térképeket, műszaki dokumentációkat úgy kezelik, úgy félnek tőle, mint ördög a tömjén füstön. Hát, mert nem az ő munka. Tehát ők iratban gondolkoznak. Tehát nagyon kevés olyan levéltáros volt akkoriban, aki mi egyáltalán, hogy érdekelt. Arról nem is beszélve, hogy tudta-e, hogy mit jelentenek ezek az információk, amik a rajzi dokumentumokban vannak. Tehát használni használták őket, de nem szerették. Uh-huh. Úgyhogy pár év alatt kicsit én kezdtem kezelni az övékét. Hát ugye házon belül volt, tehát ebben nem volt hiba. Igen, ám csak jött egy krach. 1988, tehát én 85-ben megyek oda. A 88 szeptemberére megszüntették jogutód nélkül a mikrofilmtechnikai központot, nem volt pénz. És az egészet mindannyiunk, nem mindannyiunkkal, mert ráadásul el is küldtek embereket, felcsaptak az építés és közlekedési osztályhoz, úgyhogy tanácsi dolgozó lettem. Na most otthon úgy röhögött rajtam a család, mert amikor kölyök voltam, én folyamatosan azt mondtam, ugye apu közigazgatásban dolgozott, anyu tanított, azt mondtam, hogy én két dolog nem leszek. Tanítani nem fogok, meg nem fogok íróasztal mellé ülni. Na, ehhez képest a tanítás az mondjuk hivatásszerűen elmarad, de azért rendesen csinálom.
Hát az előadásaidat.
Az egész város tanítod.
De amúgy az íróasztal az viszont teljes egészében az enyém lett, akárhogy is nézem. Tény az, hogy akkor, amikor ugye minden jó valamire. Amikor ez megszüntették jogutód nélkül a mikrofilmtechnikai központot, ez azt jelentette, hogy Lakatos Ferencet, a vezetőt, őt felvitték az osztályra dolgozni, és gyakorlatilag ott maradtunk páran. Olyan fényképész volt, meg olyan, aki építésztechnikus volt. Igen, ehhez hozzátartozik, tehát a régi iratanyagokat, régi rajzanyagokat, régi dokumentációkat mielőtt mikrofilmre vitték, azelőtt be kellett azonosítani, pontosítani kellett mai, illetve akkori nyilvántartási adatokat meg kellett neki adni, úgy kerülhettek fel mikrofilmre, tehát ez azért szakmai tevékenységet igényelt. És volt így, igen ám, de akkor azt mondták, hogy hát erre nincs szükség, úgyhogy elküldték az egyiket, ő ment a földhivatalhoz, a másikat, utána fotósok közül is leépítettek, úgyhogy meg hát a költségvetést ugye gyakorlatilag szinte eltüntették, magyarul nem lehetett a labort normálisan működtetni, egy ilyen laboratórium, tehát egy ilyen mikrofilmes laboratórium úgy tud rentábilisan működni, hogyha nagy mennyiségű vegyszert használ, folyamatos üzemben kell működtetni, mert a vegyszer ugye bedöglik. Uh-huh. Tehát, na most erről szó nem volt, mert már nem lehetett nagy mennyiséget előállítani. Szóval probléma hátán. Na és ekkor jöttem rá arra, most mondjam azt, hogy a saját kedvemre, hogy próbáljam meg olyan helyzetbe hozni ezt az egész állapotot, hogy ne csak a már mikrofilmezett dolgokat tudjuk pontosan elérni, hanem azt is, ami még ott fekszik valahol. Mert ehhez azért tudni kell, hogy Debrecen olyan kivételezett helyzetben van, még most is, hogy Magyarország egyetlen olyan gyűjteményével rendelkezik, amely építéshatósági anyag, lezárt építési építkezések, tehát használatbevétel engedélyekkel többnyire lezárt építkezések anyagával rendelkezik, és így már nem egyszerű levéltári anyag, hanem műszaki anyaggá vált, és ez az anyag körülbelül visszamegy az 1880-as évekig, és szinte valamennyi debreceni épületnek van dokumentuma a mikrofilmben. És ráadásul ennek a visszakereső rendszere olyan, hogy az elődeim is azt csinálták, úgy hívták, hogy háztörzskönyv, amikor létrehozták, valamikor a századforduló körül jött ez létre a Acél Géza főmérnöksége idején. Ugye kiszélesedett, nagyobb lett a város sokkal, és emiatt szükség volt arra, hogy a szabályozási terveket végre tudják hajtani, ehhez forrásokat, ismerjék az előzményeket, meg miket. Na most hát egy hagyományos nyilvántartó rendszerben ez úgy működik, hogy minden, ami keretkezik egy hatóságnál, az bemegy az irattárba. Az irattár kronológiai sorrendben visszakeresőkkel, meg mit tudom én, mikkel működik. Itt viszont leválasztották a műszaki hatósági anyagot, amikor megszületett egy jogerős döntés. Azt a döntést a hozzátartozó rajzanyaggal, mindennel együtt betették az utca házszám vagy helyrajzi számos helyre. És amikor legközelebb azzal kapcsolatban történt valami azzal a helyjel, azzal a házzal, akkor oda ment, levette onnan, és akkor ahhoz hozzátette a következőt. Tehát előzményt is tudott kutatni, illetve egy helynek egy-egy törzskönyve létrejött. Ennek a visszakereső rendszere egy ilyen klasszikus ABC-s, ilyen, hogy hívják ezeket a füzeteket, amiben ugye ott van, hogy Áhím András, akkor az A betűt felhajtom, és akkor ott van az Áhím Andrásnak az összes anyaga, és oda volt írva, hogy a, mit tudom, a C6-os akármin ott találja meg. Na most hát ez utána is mindig aktualizálták. Tehát amikor megváltozott a házszám, akkor rákerült. Van olyan piacutcai dosszié, eredeti dosszié, ezek azért megvannak, aminek már tele van írva az eleje, mert annyiszor változott. Mert ugye akkoriban először piacutca, utána Ferenc József út, utána Vörös Hadsereg útja, megint piacutca. És van olyan utca, ami még több változat van. Mondjuk a Verbőci utca, vagy Gyár utca, vagy volt annak minden neve, most az Iparkamara. Tényleg. Tehát annak is, minél kisebb egy utca, annál több neve van. Na tény az, hogy ezeket az azonosításokat elvégeztem azokkal a dokumentumokkal is, amiket addig nem forgattunk. És akkor azokat is beazonosította az ember a mai, ja mert közben ugye minden változott. Addig helyre telekönyvi betét volt, azzal a kataszteri helyrajzi számmal megjelölve. A 60-as évek végére megváltozik az egész nyilvántartási, földhivatali nyilvántartási rendszer, átállnak a kataszteriről a metrikus nyilvántartásra, EOV-szelvények, új helyrajzi számok, és közben a háború után meg majdnem minden utcán megváltoztatta a nevét. De el tudtunk jutni odáig, hogy ma is bemegy valaki a mai címmel, akkor ha egy kis szerencséje van, vagy mikrofilmen, vagy papíron, elé tudják a volt kollégáim rakni, vagy az utódaim rakni azt a dokumentumot, amiből egy teljes épülettörténet ott van. Na most megint milyen, és én azt mondom, hogy nekem kutya mázlim volt egész életemben, mert hogy amikor már eljutottunk idáig, közben ugye jön a rendszerváltozás. A rendszerváltozásban a legelső, ami engem érintett, a legelső ilyen kutatás az a repülőtér volt. Tehát ott felmerült, hogy a repülőtér, ugye jöttek Szabó Lukács képviselőúrék és hasonlók, vagy akkor még nem is képviselők, hanem még csak szobordöntegetők. És akkor jöttek, hogy a repülőtér ugye debreceni, azt vissza kell szerezni, mert azt elvették Debrecentől, még akkor bent voltak a szovjet csapatok. És akkor, hát azért már akkor látszott, hogy ugye ki fognak menni, sőt, hát ha jól megnézem, akkor már aláírt szerződések voltak, hogy távoznak. Tény az, hogy elkezdték keresgélni, és ment ez a szöveg. Én még nem értettem, miről beszélnek. Mert rendben van, hogy Debrecené volt a repülőtér, na de hát az a repülőtér, amit Debrecentől elvettek, a repülőtérnek az a része, amit Debrecentől elvettek, köszönő viszonyban nincs a teljes repülőtérhez. Mert hogy az eredeti debreceni repülőtér, amit még 1900, utána ugye az ember kutatott rendesen, 1919-ben az akkori főmérnök Acél Géza mutatott be először az Epreskert végében, az egy 100 holdas terület volt, az valóban a város legelője volt. Gyakorlatilag az a terület ma nincs is benne a repülőtérben. Mert hogy a Tesco felépült ott, meg hasonlók. És a kifutópálya, ami egy 2,5 kilométer hosszú kifutópálya, annak a két oldala. Ez egy irgalmatlan nagy terület, aminek a kisajátításakor magánszemélyektől vették el a birtokokat. Tehát szepesi gazdák, meg ilyenektől vették el. És nem értettem, hogy hogy akarják azt bizonyítani, és hát az ember szólt, hogy jó lenne, hogyha, ja, mert mentek a levéltárba. Gazdag Pista, szegény Isten nyugtassa, ő volt akkor a levéltár igazgató, ő megjött hozzám, hogy nincs-e valamink. Hát mondom, körbenézek, és akkor szembesültem ezekkel a dolgokkal, hogy álljon meg a menet, hát itt valami nem stimmel. És akkor kaptam, hát utasítás, felkérés, már nem tudom milyen formájában, hogy nézek utána ennek a dolognak, és akkor levéltárban, földhivatalban volt olyan kollega, hát úgy ugye ilyen nagyon merev volt a dolog annak idején is, és azok a kollégák, akikkel ugye jó viszonyban voltam már előtte is, és akkor mondták, hogy hát ez szigorúan titkos. Hát de mondom, ne csináld már, én tudok olyan térképet hozni neked, ami többet mond, mint ami nálatok van, engem az érdekel, mik a változások. Mert hogy ez volt még az érdekes, amikor szembesültem vele, hogy a mikrofilmnél olyan térképek vannak, amik máshol szigorúan titkosak voltak. Vagy ilyen volt például, hogy ott voltak a repülőtéri dokumentációk, tervdokumentációk, amiket én csomagoltam össze annak idején, még a kelettervnek.
Ennyit a GDPR-ról akkor.
Igen ám, csak hogy azon úgy volt rajta, hogy VA 11, talán 79, egy ilyen rejtjelszám. Na most, hogy legyen mi röhögni, a VA azt jelenti, hogy vendégalakulat. Ezt senki nem tudta egyébként. A Városházán pláne nem tudta senki, ez a szovjet hadseregnek volt a laktanyája.
Jaj.
És akkor azért nem tudták beazonosítani a Városházán belül már később, akik dolgozott vele, persze egy darabig tudta, és amikor már a mikrofilm környékére került a tervtár, akkor már ott már senkinek fogalma nem volt róla, egyszerűen azért, mert tilos volt helyszínrajzot belerakni. Tehát csak maga a dokumentáció lehetett. Hát én meg így ránéztem, azt tudtam, hogy melyik az, tehát így kicsit egyszerű volt az azonosítás. Na most, tehát ezek is megvoltak. Ott voltak az épületek. Sőt, én nekem olyan dokumentáció is rendelkezésemre állt, mint a Debrecen Szabad Királyi Városnak az ingatlan vagyon törzskönyve. A teljes törzskönyvi állomány. Abból írtam a könyvemet.
Igen.
És ez a törzskönyvi állomány tartalmazta a repülőteret is. És ott voltak olyan dolgok, ha a szovjet csapatok tudták volna, hogy nálunk mik vannak bent, a mikrofilmnél, hát szerintem simán zár alá vesznek bennünket. Mert hogy az összes régi épületnek, a laktanyáknak, amik ma már nincsenek meg egyébként, azok még a magyar hadsereg számára épültek a 39, azt hiszem 39-ben. És azoknak ott volt a teljes anyaga, tervekkel, minden, nem? Illetve most is ott van.
Tehát akkor igazából mindenki más top secretbe tolt, hogy jaj, ezt nem szabad, ez izé. Titkosított, és ti simán csomagoltátok, néztétek, mert ott volt nektek, és senki nem szólt, hogy ez amúgy...
Hát nem is, de nem is volt titkosítva, aha, mert nem tudták, hogy nem ott volt... van, aha, hogy létezik. Aha. Na most, és egy csomó ilyen dolog volt, és hát ugye időnként akkor szólt az ember, meg a levéltárosok már reflexzerűen jöttek, hogy Jóska, nem tudsz valamit erről vagy arra? Hát várjál, most nem tudok, de körbenézek. És mindig volt valami. Na most egy idő után eljutott odáig ez a dolog, ja, és akkor utána már teljes kutatás alapján kimutattam négyzetcentiméterre, hogy melyik kié volt, mi zajlott, kiderült, hogy egy kisajátítást elindította még a II. Világháború előtt a honvédség, és Debrecen a hivatal kellett, hogy végrehajtsa a szepesi gazdák kártalanítását, a Városházán zajlott minden. Egy valakit nem kártalanítottak, ez a város volt. Kiköltöztették a városnak a teljes méntelepét, felépítette a város mátán az istállókat, kiköltöztették oda a lovakat is, mindent, átadták az épületeket a katonáknak, többek között Borsosnak ott volt egy épülete, a Ménesmesteri ház, amit még én is fotóztam, tehát az még megvolt, az az oroszoknak ilyen kantin, vagy mit tudom én, micsoda kényszolgálat, ez szokásos ilyen igazi Borsos féle épület. Borsosnak, ha jól sikerült beazonosítanunk Rácz Zolival, akkor lehet, hogy az volt az első debreceni tervezése, az a az ház igen. 909-ben. Na, tény az, hogy a repülőtérnek így kiderült ez a története, kiderült, hogy mit kereshet egyáltalán a város a repülőtérrel kapcsolatban, és ebből kiderült az is, hogy tulajdonképpen minimális az esély, hogy az egészre könnyen jogot formáljon. Ettől függetlenül persze Hevesi Józsefék ugye megpróbálták, és végül is viszonylag normál áron meg tudta vásárolni Debrecen a repülőteret. Na de hát az egész rendszerváltozás ugye miről szól, megalakul az önkormányzat, az önkormányzatnak a vagyonköreit meg kellett állapítani. Ezek ugye születtek törvények, hát a törvények azok úgy születtek, ahogy szoktak születni, Debrecenre a kutya sem modellezte, és ebből kiderült, hogy például Debrecenben egyetlen állami általános iskolát nem lehet visszaadni az egyháznak. Mert hogy ez úgy zajlott, hogy lejött a mikrofilmbe az egyik srác, a jogász gyerek, azóta már óriási karriert futott be egyébként, és mondta, hogy van ezekből az iskolákból, és ott volt neki felírogatva sorba, iskolákból anyag, hát mondom, hogy de van, gyere. És akkor vettük elő, nézni. Egy idő után gyanúszett, mondom, Jóska, mire kezd? Azt mondja, hogy hát adjuk vissza az egyháznak. Oszt milyen jogcímen? Most egy jogásznak ilyet mondom. Hát azért, mert az ilyen, de mondom, de az a törvény úgy kezdődik, hogy egyházi tulajdonból állami tulajdonba. És úgy lesznek ugye az iskolák, a városi iskolák. Hát azt mondja, igen. De mondom, amiben én most mutogatom neked, ezt tudod mi? Ez Debrecen Szabadkirályi Városnak a vagyonleltára. Mert hogy ezek egyike sincsen. Se volt állami tulajdon, hanem ahogy az önkormányzatokat, tehát a városokat, város vagyonait mindenütt automatikusan törvény alapján állami tulajdonba vették, azzal együtt került be, és hát akkor hogy volt ott elemi iskolája a reformátusoknak, a görögkatolikusoknak, mit tudom. Hát mondom, látod, ez már egy következő kérdés, szerződéses alapon, ne mondjam már. Na, úgyhogy akkor lett egy nagy kutatásom, ekkora paksaméta lett, amiből végül is a bíróság döntötte el a dolgot, mert hogy hát nekem volt igazam, mert 1905-ben, ugye Debrecen mindig sunyi volt, ezért városra rákényszerítette az állam 1905 környékén, hogy minden felekezettel egyforma iskola fenntartási szerződést kössön. És amelyik, ha a egyháznak saját iskolája is van, azt vegye meg a város, és úgy adja örök használatra át. De úgy, hogy megmarad a város a tulajdonos, ami azért is volt érdekes, mert a városnak kellett fenntartani az épületet, a üvegkártól kezdve a csoda tudja, mindig festésig az a város feladata volt. És így működtek Debrecenben az iskolák, az egyházi iskolák, magyarul nem lehetett visszaadni őket csak úgy egyszerűen. Tehát megvolt a szándék, nem, szegény Hevesi József polgármestert el is mondták mindennek, mert hogy ő nem szereti az egyházakat, és biztos azért nem akar. Úgyhogy ez egy ilyen dolog volt. Na most ezek voltak azok az információk, ezek voltak azok a munkák, amik miatt kicsit kezdett ismerté lenni a mikrofilm. Na, akkor jött a kárpótlás. Kárpótlásnál, hát ott már együtt dolgoztunk. Levéltár, földhivatal, meg mi. Tudnélik, kiderült, hogy a mikrofilmben megvan az 1910-es teljes kataszteri térképe Debrecennek. Na most a Debrecen értsük a Tiszától Vámospércsig. Tehát az a Debrecen, arról beszélünk. És én ott néztem, ezek vászonszelvényeknek hívjuk ezeket, vászonra kasírozott papír. Tulajdonképpen a külterületen egy a 2880-as kataszteri lépték, a belterületet közvetlenül körbevevő rész, hát ez mondhatnám úgy, a kertségek, a régi kertségek, azok egy az 1440-es léptékűek, és a belső rész egy a 720-as. Na most ez, én a külsőségi részeken, ja, és hát valami 400 nem tudom mennyi szelvény. És hát ezt ott tette a fene, mi viszont jól tudtuk használni a beazonosításkor, amikor egy-egy olyan anyag kikerült valahonnan a tervtárból, hogy akkor ez most micsoda a régi helyrajzi számot, itt fel tudtuk leelni, be lehetett azonosítani pontosan, tehát erre használtuk. És akkor mindig felfedeztem, hogy be van írva ceruzával, mit tudom én, macs részen, egy csomó név két számmal. De csak úgy, két szám. De néztem, hogy sehol nem illeszkedik a szám, hát kit érdekel. És akkor jött a kárpótlás, és hát volt, amikor ugye úgy jöttek, hogy a nagyapámat így hívták, meg itt volt, és akkor az ember így felnyúlt, és le tudta venni azt a tanyai dossziét, amiben éppen az építési engedélyéről volt szó. De hát azért ez nem mindig volt. Így volt olyan, amikor szegény már, fene tudja már, mit összejárt a nagyapa nevével, hiába ment, levélt, vagy nem találta a földhivatal, levéltárnál ugye eleve nem lehetett úgy keresni, nem ment. És akkor küldték, hogy hát, ha mi valamit tudunk, na és akkor leültettem, és megpróbáltam, hogy, mert mondta, hogy ő járt ott kölyökként, hát oda jártak, mentek a nagyapával mindig, vagy az apjával, meg a nagyapjával arra. És hát hova? És akkor mondta, hogy hát ugye azt tudja, hogy valahol a keleti részen volt. És mondom, mentek át hídon valami. Igen, az egy híd kis hídon mentünk át, de még ott volt majd egy másik híd, az alatt játszottunk. Na akkor a térkép, akkor már sejtettem, hogy az a Kati hídja lehet nagy valószínűséggel, és akkor elővettem azt a szelvényt, ugye beazonosítottam, elővettem azt a szelvényt, és a legnagyobb megdöbbenésre ceruzával oda be volt írva a nagyapa neve. Hoppá, mondom, akkor álljon csak meg a menet, akkor nézzük meg, mi ez a szám. Hát kiderült a következő, úgy hajtották végre a tagosítást, akkor, amikor elvették ugye a nagybirtokokat, szétdobták, úgy hajtották végre, hogy berajzolták ceruzával az új 5 hold, 6 hold, 10 holdas területet, beleírták a nevét a leendő tulajdonosnak, és kinézték a legutolsó helyrajzi számot, mert ugye folyamatos helyrajzi szám volt, 35 ezerig, vagy valami ilyesmi volt Hortobágy legvégén, és onnantól kezdve folytatták a számozást ezzel az ideiglenes számmal. Hát lett egy ideiglenes helyrajzi szám. Mindjárt láttam a többin is, hogy akkor hú, akkor itt erről van szó. És a másik szám pedig a levéltárba vezetett, mert az meg a kiosztási földkönyvnek a sorszáma volt. Mert az megvolt, csak nem lehetett benne keresni. Így mentek át, szóltam a lányoknak oda át, hogy nézzük már meg. Megkerestük, ott volt, hogy azon a sorszámon, oda be volt írva, hogy milyen új telekkönyvet hoztak létre, milyen számú telekkönyvet a földhivatalnál, úgyhogy ő csak átsétált a földhivatalhoz ezzel az adattal, és ott volt minden papír arról, hogy mit kapott a nagyapa annak idején. Úgyhogy innentől kezdve le se vakartuk magunkról a kárpótlásokat. A múltkorában láttam benn, még megvan most is, egy ilyen nagy füzetet fektettünk fel, mert, ja, mert az volt először, hogy hát hivatal vagyunk, tehát akkor iktatás, meg mit tudom, mondtam, felejtsük el. Mi csak adatot szolgáltatunk, nekünk semmi közünk, de azért, hogy védjük magunkat, hogyha visszamenőleg valami legyen, azért beírtuk legalább, és ott aláírtuk az illetővel. A világon semmi értelme nem volt, viszont volt, amikor innen vissza tudott így keresni az ember. Tehát ez volt az kárpótlás.
Igen, hogy nem véletlenül mondtam így az elején, hogy minden tudó, hiszen láttuk, hogy 30 éven keresztül Debrecen építészeti dokumentációját kezelted, kutattad, rendszerezted. Tehát ez nem csak ilyen kedveskedésből, hanem ez láthattuk, hogy ez tényleg így is van, és ez is fontos, hogy megismertük, hogy ha kikutatni szeretné Debrecent, akkor hogyan is néz ez ki. Rengeteg publikációd megjelent 100-nál több város történetéről, tehát rengeteg mindenről tudnánk beszélgetni, amiatt is nagy kihívás, hogy most hogy tudjuk ezt szűkíteni. Én arra gondoltam, hogy talán te lennél a legalkalmasabb arra, hogy ezeket az alapokat kicsit tisztázzuk, hogy a Debrecen létrejötte ezek az Árpád-kori települések, hogy pontosan hol is voltak, mert azért ezek sem egyértelműek, meg a haladta kutatás, hogy kicsit, ha ebbe belemehetnénk-e.
Megpróbálhatjuk. Tulajdonképpen az, amiket már elmondtam, azokra alapul minden. Mert én nem gondoltam azt, hogy Debrecen történetében ilyen mélyen bele kell, hogy másszon az ember. De akkor, amikor mondjuk meg kellett állapítani azt, hogy a múzeumnak a muzeális értékeit szét kellett választani tulajdonjogi szempontból, meg kellett állapítani ezeket a köröket, akkor volt szerencsém, az én nyakamba került ez a dolog, volt szerencsém belemenni nagyon régi dolgokba is. Tehát ha addig nem is találkoztam volna, ami nem igaz egyébként, akkor is ez már adott egy-egy olyan lökést, hogy az ember kicsit tágabban nézze időben is a dolgokat. Mert addig én jól el voltam a 19. század közepétől kezdve az épületekkel, meg Debrecen történetével, időm se nagyon volt másra. De hát ez, amire kérdezel, ez már túlmutat, amit a hivatali munkám miatt csináltam, tehát ez már kezd a szerelem része lenni a dolognak. Tehát hosszú évek alatt jutottam el odáig, hogy vissza mertem menni időben a Debrecen történetével kapcsolatban, és egyre inkább az látszott, hogy rengeteg a sötét folt. Tehát én eleve azt nem értettem Debrecennel kapcsolatban, hogy a csodába lehet az, hogy ennyire nincsen múlt, ennyire nincs feldolgozott múlt. Most építészettörténetről beszélnék inkább, vagy település történetről. Mert mindenki rengeteg-rengeteg feltételezésre alapította a munkáját. Ugye van az alapmű Sápi Lajosnak a Debrecen építéstörténete, vagy településtörténete. Ugye 72-ben, mikor az megjelent, akkor az akkori ismereteket tudta összeszedni Lajos bácsi. A körülötte lévő történészek, akik foglalkoztak Debrecennek a történetével, ők írásos emlékekből tudtak csak dolgozni, alig-alig volt. Debrecennek a területén régészeti kutatás belül a városban szinte egyáltalán nem volt. Az első komoly régészeti feltárást az Módi Gyurka bácsiék és Kertai Lászlóék végezték, amikor a templom körül ugye elkezdték az ásatást, nagyon nagy problémákat jelentett a dolog, óriási ellenállásba ütközött, pláne úgy, hogy Lacinak azért fantáziája is volt, tehát például az a Varga Nándor, aki nekem is még kollégám volt, majdnem szomszédszoba volt a Kelet-tervnél, ahol Nándi grafikusként dolgozott. Ő például megkapta Kertai Lászlótól azt a feladatot, hogy próbálja meg elképzelni, lerajzolni, hogy mi lenne akkor, hogyha az emlékkertet lesülyeztenék olyan szintre, ahogy az eredeti járószint volt. Mit látna onnan, aki ott van? Nem tudom, ezek a rajzok megvannak-e, akkoriban én láttam. Csoda, egyébként is Varga Nándor nagyon klassz munkákat csinál. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ha bemegy a üveg piramis alá a nagy templom mellett, azt a berendezést, az Varga Nándor csinálta, ő csinálta azt a harangot benne, és a tablókat meg mi ketten csináltuk Dészabó Lászlóval, a régésszel. És még csak 9 év telt, most kikerült a nevünk a falakra. Egyszerűen azért, és ez azért mondom, mert jó lenne, ha ilyen mindenki oda tudna figyelni, hogy mi minden további nélkül tudomásul vettük valamennyien, hogy nem kell kiírni a nevünket. Hát az ott van, hát az magáért beszél, amikor ez elkészült. Most viszont jöttek az új gyerekek, akik kitalálták ezt a csodálatos installációt alulra, felülre, kívülre, belülre, és én előre mondtam, amikor meghallottam, hogy minden ilyen művésznek teljes természetességgel ott lesz a neve, mert ki fogja járni, hogy ki legyen írva a neve. Mondom, akkor innentől kezdve kegyeletsértés, mert úgy néz ki, hogy Kertai László munkáját, Varga Nándor munkáját és Dészabó Lászlóét meg az enyémet is ők csinálták. Hát úgy is lett, mikor elkészült, mindenkinek kint van a neve, csak a miénk nem volt. Mondjuk az egy másik kérdés, amikor megláttam, hogy kívülre rá van ragasztva az üvegre az, hogy vörös torony két szóban így. Na most Debrecenben, ha nem volt vörös, az biztos, mert mindig csak veres volt, és veres torony volt egy szóban. Úgyhogy ez volt az, ami miatt elindultam, hogy na akkor jó lenne ezeket pótolni. Úgyhogy hál' Istennek ezt most már pótolták. Tehát ez volt az első olyan mélységi kutatás, ami valódi eredményekkel járt, valódi középkori információkat tudtak szedni. Sajnos akkor se sikerült nekik az, ami még később is meg elkészíthető lett volna, hogy bent a templom területén, vagy templomon belül is kutassanak. Nehogy Isten, megtalálhatták volna Dósan Áldornak a sírját. Mert minden további nélkül elképzelhető, hogy ott volt. És akkor innentől kezdve, hát elég sok kapcsolatom lett, főleg Dél-Szabó Lászlóval, úgyhogy volt olyan szerencsém, hogy kutatás, illetve ásatáshoz kihívott. Ugye van az a körút szakasz, ami a Széchenyi utcát metszi keresztül, annak a ahhoz a feltárásokat elvégezték, a bíróság épületek építésénél elvégezték a feltárásokat, és ott kellő mélységbe is jutottak ahhoz, hogy valódi információk legyenek. Ugyanígy a Kölcsei Központ építésénél ott is ugye sok méter mélyen le lehetett menni, és azért ott már lehetett információkat szerezni. De a középkori Debrecenről ott például semmilyen információ szinte nem jött elő, mert az egy mocsaras valami terület volt, a paptava területe, ahova a Kölcsei Központ mind a kettő épült,
ott a mostani nagy, meg igen. A régi.
Úgyhogy viszonylag kevés információ volt, tehát mire lehetett támaszkodni? Azokra az írásos dokumentumokra, amik azért mindent mondanak, csak azt nem, hogy hol van egy határ. Tehát innentől kezdve mentek a spekulációk, hogy mindenki, majdnem mindenki másképp határozta meg, hogy hol van az ismert Szent László fal, mert még azt lehetett legjobban behatárolni, meg hogy hol Debrecen, mit neveztek Debrecennek, mit neveztek Mesterfalvának, meg hát voltak még más elnevezések is. És amikor már ebbe úgy megállapodott az egész, akkor kiderül, hogy van még valami, amit Dél-Szabó Lászlóék találnak, hogy ott, ahol a történetírás azt mondja, hogy a Széchenyi utcának a déli oldala valamikor a 1400-1500-as évekbe kezd betelepülni, és kiderül, hogy nemhogy akkor települ be, hanem az Árpád kortól, sőt korábbi időszaktól folyamatosan ott vannak a leletek a földben. Akkor az mi? És akkor jön egy olyan, hogy sokat beszélgettünk erről Dél-Szabó Lacival, hogy akkor ott mi? Én mondtam, hogy hát azért emlékezzük már vissza a 30-as években a Mechvárd területén, illetve mögötte ott találtak egy papi kereszttel eltemetett valakit, mindenképpen Árpádkori valakiről van szó, és annak idején csak is megszentelt földbe lehetett temetkezni. Akkor az ott valamilyen kápolna, vagy valami megszentelt hely. És akkor Laci volt az, aki azt mondta, hogy akkor itt még egy település van. Ma se tudjuk, hogy melyik, ma se tudjuk, hogy hol van is. Viszont Balog István mondta azt nekem, hogy azt se tudjuk biztosan, hogy ezek önálló falvak. Mert hogy lehet, hogy egy településnek valamilyen részeiről beszélünk, amelyek, mint ahogy más városokban is létezik, hogy bizonyos kézműves csoportok egy-egy területen, vagy iparos csoportok egy-egy területen laknak, és azok önmagukról valamiért aztán elneveződnek, akár a templomukról. Tehát nem tudható, mai napig se lehet ezt pontosan tudni, minden esetre az volt az érdekes pont napjainknak a történése, hogy Laci is, meg én is, ugye óvatosan behúztam előadásomra, hogy hát mondom, nagyot nem lövök mellé, a Boldogasszony falvának a határát és Debrecen határát kerestem, és ránézve a mai térképre is, olyan érdekes a vonala, ha megnézzük a Szent Anna utcát, meg a Miklós utcát. Egy ilyen ívet ír. Hát mondom, odahúzom. Kiderült, hogy Laci majdnem ezzel párhuzamosan egy másik anyagába ugyanezt csinálta, most tisztáztuk éppen. Mert hogy én megtaláltam most egy térképet, ami egy kéziratos térkép, ami mindig előttünk volt, csak mivel 1820-as évekre datálta az, aki a levéltárnál valamikor beazonosította, így különösebben nem volt érdekes, hogy az illető ott mutatja, hogy hol volt határa, illetve mi volt, ami a lakott városon belül Boldogfalvájé lehetett. Igen ám, de a térképet most én egy kicsit jobban megnéztem, és kiderült, hogy leghamarabb az 1760-as, 70-es években készülhetett. Akkor viszont még voltak információk arról, tehát még elérhettek pontos információt arról, hogy mely terület az bizony a becsatolt, magába szívott torna, vagy boldogasszonyfalva telke volt, vagy a városé. Már pedig azon szépen, pontosan a Szent Anna utcai kaputól húzza a vonalat át a Miklós utcai kapuig, és viszi tovább.
Na tessék.
Úgyhogy azonnal írtam Lacinak, megbeszéltük, és na szóval ilyen apróságokból jönnek össze azok, amik tovább, ha úgy tetszik, bonyolítják a dolgokat, vagy akár tisztázzák a dolgokat. Ezért kellene, és ezért örülök annak, hogyha azok, akik új épületeket húznak fel a belvárosban, azok nem csak eltűrik az, hogy egy régész kimegy, mert muszáj, mert hát jaj, mert és ez ne egy akadály legyen, hanem egy érték legyen, hogy az a régész esetleg találott valami értéket. Nekem volt ilyen példa, bent a mikrofilmnél jött valahonnan a Péterfia utcáról egy férfi. A házuknak a hátsó részén a szokásos istálló épületet, amit természetesen a háború után lakássá alakítottak, azt annak felszedette a padlóját, és új padlót raktak, felszedték ott a dolgokat, és szóltak neki, hogy menjen már, mert itt valami nem stimmel. Sajnos nem tudom, hogy melyik házszám volt, hogy akkor se derült ki, mert a fickó nem árult el. És kiderült, hogy a padozat alatt más szögben álló falazat van, ami önmagában még hát ugye elmegy. Igen ám, de elkezdték úgy kapargatni, és kiderült, hogy ablaknak a felső szélét lehet benne a földben megtalálni. Na most ez mire utal? Ez részben arra utal, ami nagyon fontos Debrecenben, hogy azért nem tudunk sokszor információkat a régmúltról, mert elképesztő magas a feltöltöttség. Tehát Debrecen hátságokra települt, három ilyen völgyelet és hátság fut nagyjából észak-kelet-délnyugat irányba végig ezen a területen, most a város magról beszélek természetesen, és ezt minden egyes alkalommal tűzeset miatt, mert ugye ezek az éghető házak, ezek utána úgyse használhatók, hát akkor mi legyen, puff, szétnyomták, és ott építkeztek tovább fölfelé, meg az utcát ezzel töltötték, mert ugye nem lehetett járni. Tehát ezek az épületek, amik igazán régiek, azok nagyon mélyen bent vannak. Amikor volt egy előadásom a várról, a Vár utca környékéről, akkor is mondtam, hogy nagy valószínűséggel, és ezt Módi Gyurka bácsi is leírta, nagy valószínűséggel azért nem találtak ott épületet, vagy azért sem találhattak a Kálvin téri ívben épületet akkor, amikor ott régészeti kutatások folytak, mert nem biztos, hogy lementek, le tudtak menni kellő mélységig. Tehát ez Debrecen teljes belterületére így igaz. Tehát innentől kezdve, ha valaki nekem kimeri jelenteni azt, hogy melyek voltak Debrecen részei, akkor annak én kezet csókolok, mert nem tudjuk. Nem tudjuk, nem tudjuk. Nincs az a régész, nincs az a történész, aki hitelt érdemlően merné, és bizonyítani is tudná.
Lenne egy kérdésem, minden aktát feldolgoztatok?
Nem. A külterületnek nagyon sok olyan dokumentuma van, amely ott van fent azokon a polcokon most is, ahogy én annak idején ott hagytam.
Az igen.
Tehát ezek külön feldolgozást igényelnének ma is. Hát nekem is állandóan az volt a bajom, az időzavar volt a problémám. Sokáig az volt a jó, hogy volt, amikor békén hagytak. Na most ennek hátulütői is vannak, mert ha valakit nem látnak, akkor azt máskor sem szokták észrevenni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy sarokházat lehet építeni az ilyen hozzáállásból. De mondom, szerencsém volt, tehát akkor én sok mindent meg tudtam úgy csinálni. Most teljesen más helyzetbe kerültek az utódaim, tehát innentől kezdve már érdekesebb, ők valószínű egy-egy dologgal inkább jobban tudnak foglalkozni, mint egészében. Hát reménykedjünk, hogy a későbbiek folyamán is azért nem fog megsemmisülni, meg ráadásul az a baj, hogy a hivatal nem tekinti igazán magáénak ezt, mert ha szorosan nézzük, nem az önkormányzati hivatal előírt feladata.
Igen.
Egy ilyen nyilvántartást. Azért sikerült megmenteni, mert folyamatosan tudtam bizonyítani, hogy az adóhatóságtól kezdve a városüzemeltetés, városépítés, minden osztályunk olyan információkat kaphatott tőlünk, ami igen komoly anyagi megtakarítást jelentett. Nem kellett megbízni kutatókat, hogy egy-egy épületet felmérjenek. Többet tudtunk mindig, mint aki benne lakik, meg aki kiment a tervező, lemérte a dolgokat, és akkor utána ránéztünk a megállapításaira. Hát mindent nem láthatott, mert ugye eredetileg, ahol ő egy tömör falat lát, én az előzőn látom, hogy ott lépcső volt, tehát, és annak az alapozása van bent a falban. Tehát ilyenekről beszélek.
Mi az, hogy civis ház?
Én nekem ezzel mindig bajom van.
Na.
Ezzel mindig bajom van, mert nem tudok elrugaszkodni attól, hogy a civis szó eredeti jelentése micsoda. Az semmi kiváltságot nem jelent. A civis az egy mezővárosi ember, a civis az a mezőváros, a civis város. Ennyi. Pont. Kész. Na most az, hogy ebből Debrecen ki tudta hozni azt, hogy ma valaki kimondja Magyarországon azt, hogy civis, semmi egyébre nem tud gondolni, mint Debrecenben, ez egy rendkívül jó marketing, de leginkább az a véleményem, hogy erre ráhúzni, hogy most akkor az a civis ház, amelyik, ezt el nem tudom képzelni. Ráadásul azok, amiket én értékes épületeknek érzek Debrecenben, régi épületeket, azok azért nem képeznek egységet. Tehát lehet azt mondani, hogy akkor az a civis ház, amelyik mondjuk az ablak fölött padlás szellőzővel is rendelkezik a főhomlokzaton, mert hogy az mutatja, hogy akkor abban valószínűleg egy iparos ember lakott, aki közben még a tanyáján mezőgazdasági terménnyel is foglalkozott, és azt ott szállítja, és azért épül úgy. Lehet ez is civis ház. Na de vannak olyan épületek, amiknél ezt nem tudom kimutatni, és arra is nyugodtan mondhatom, hogy civis ház, ott egy iparos ember úgy lakott, hogy a hátsó, hátrafutó épület részben lévő lakásokat bérbe adta. Ami nekem nagy meglepetésem volt, az 1870-es, akkor mikor térinformatikai rendszerekkel kezdtünk foglalkozni, akkor a legjobb alapot, és ez volt a kiindulás is, legjobb alapot az jelentette, hogy Debrecen levéltárában megmaradt teljes egészében szinte hiánytalanul az 1870-es népösszeírás. Hát ez valami csoda anyag.
Igen.
Ha jól tudom, akkor ez is annak köszönhető, hogy Debrecen nem hajtotta végre azt az utasítást, amit annak idején végre kellett volna hajtani, tehát nem küldték föl Budapestre ezt az egészet. Úgyhogy ez megmaradt, és ez egy olyan csodaérték, amire nagyon sok mindent lehet alapozni. Ráadásul ennek megvan az a kataszteri térképe, az 1871-es térkép, amivel simán össze lehet házasítani ezt az anyagot.
És ez már rengeteg információt
ad. És ezt csináltuk meg. Na most ennek van olyan előzménye, hogy valamikor a rendszerváltozás után az egyetem, azt hiszem a Földrajzi Intézete diákokkal ezt az anyagot felverette, az írásos anyagot, úgyhogy számítógépre kerültek, és mi abból indultunk ki először. Feltettük térképre, ugye a kulcsot kitaláltuk hozzá, minden, tehát megjelentíthető volt térképen. Csak egy probléma volt, amikor kipróbáltam, ugye az első próbák Debrecenben mit kérdez az ember, hogy ilyen lekérdezésnél, hogy hol laktak a katolikusok. És akkor mutatja a térkép, gyönyörűen mutatja, hogy elképesztő szórásban egyébként, tehát szó nincs arról, hogy itt rossz szó, de nem tudok jobbat, gettósodás lett volna. Igen, ám csak, hogy azt nézem, hogy egy ilyen az északi irányba, egy ilyen tölcsérszerűen kiszélesedő sávban senki nem lakik, katolikus. Hát mondom, most akkor mi van? Na akkor ellenpróba, reformátusok. Kirajzolja, ugye bekékül az egész térkép, minden. Senki nincs.
Hűha.
Kik voltak?
Na akkor mentem bele egyedenként, most már a térkép felől, már nem lekérdezés, a térkép felől rákattintással ott egy-egy telekre. Nincs mögötte információ. Na akkor elő az informatikusokat. Na mit csináltatok? Hát mondták, hogy azt dolgozták fel, amit tőlem kaptak. Na akkor elő az anyagaimat. Nézem az eredeti anyagot, ezek az... Tényleg ott egy lyuk van. Most mi történt? Kiderült a következő, hogy Zárójelben jegyzem meg, hogy abból az anyagból, amit az egyetemisták felvertek gépre, abból szakdolgozatok készültek, tudományos, stb. Addigra már, mire mi elkezdtünk dolgozni. Kiderült, mentem a levéltárba, hogy akkor most nézzük már meg, hogy akkor most itt mi van. Azt hiszem két vagy három doboz, úgy, ahogy volt, nem volt felverve.
Ez volt az a terület. Mm.
Na, úgyhogy akkor én nekem onnantól kezdve volt hétvégi elfoglaltságom, mert ugye hordtam haza, levéltárosok remélem nem hallják, az anyagot, már úgy értem, hogy felettesek.
Igen.
És vertem fel a gépre, hogy fel tudjuk tenni, be tudjuk illeszteni a rendszerbe. Na most innentől kezdve viszont olyan információ mennyiséghez jutottunk, ami másképp elképzelhetetlen. És ezeket lehet összekötni azzal, amit az ember egy-egy helyszínen lát. Mert hát volt nagyon sok olyan kutatásom, amikor kértek valamilyen épületről, hogy próbáljak meg adatokat összeszedni, hát most már új gyakorlatként tudja az ember összeszedni ezeket, mert rendelkezem ezekkel az információkkal, megvannak azok a források, ráadásul most már interneten keresztül is azért eredeti anyagokhoz is hozzá tud jutni az ember, tehát lényegesen gyorsabb is.
Hogyne. Ilyen könnyebb.
Fotellevéltári kutató lehet, vagy foteles levéltári kutató is lehet az ember, ami mondjuk egy járvány időszakban nem volt nagy hátrány.
Melyik a kedvenc épületed Debrecenben?
Ez egy jó kérdés, éppen mondtam is neked, hogy azért tudnék néhányat mondani. Hát egyik maga a Városháza, amiről azért 30 év után az ember nem csak azt tanulta meg, hogy hol lehet elmenni a folyosó egyik végétől a másikig, hanem eléggé komolyan utána is tudott nézni, meg hát azóta kutattam is ezt a témát. De van egy másik, ami meg azért érdekes, nem csak azért, mert szeretem azt a házat, azért érdekes, mert el tudom vele mondani azt, hogy ha valaki azt szeretné, hogy mondjanak neki épületek, mondjanak neki házak, mondjanak neki utcák valamit, az ne csak arra vigyázzon, hogy ne essen el egy lépcsőben, hanem nézzen fölfelé is, meg nézzen az óra elé is, és gondolkozzon el azon, amit lát. Mert hogy én ugye minden nap kimentem a Városházáról az utcára, elnéztem a nagy templom felé, ugye arra felé fordultam, és mindig ott néztem, hogy mi a manóért van az, hogy a MÁV igazgatóság épületének a homlokzatában van kettős törés, és homorú az egész felület. És mögötte pedig ott az Amenhof utca, ami egészen visszafelé. És aztán addig, hogy hát ez is egy hosszú történet, tény az, hogy a MÁV igazgatóság megkeresett, hogy az épület történetéről akarnak egy táblát csinálni. Egyébként, ha valakit érdekel, bemegy a főbejáraton, akkor ott van egy hatalmas tábla, amin, hogyha megnézi, azt hiszem a felső szöveg az enyém. Na és emiatt ugye körbenéztem egy kicsit, hát mindjárt kiderült, hogy nem volt ez véletlen, mert ugye én abból indultam ki, hogyha az, amit én akkor ismertem, elértem forrást, amit mond igaz, akkor az nem épülhet így ez a ház. Mert hogy azt írták, hogy egybe épült ez az egész, és minden. Hát akkor mi ammanóért van ez a törésben? Hát semmi nem indokolja. Hát tök egyenesnek kéne lenni, az kész. És kiderült, hogy két darabból áll a ház, eleve. Mondjuk az, hogy eleve nem két emeletes volt, hanem eredetileg ugyanolyan stílusú épület volt, és abban a korban készült, mint a Városháza, illetve hát előtte, hát mondjuk az, hogy abban a korban maradjunk annyit. De az az épület, amelyik a Rózsa utca épület szakasz, amelyik a Rózsa utca felől van, annak a főhomlokzata volt az, ami ott a környéken a legelőször megépült, és annak a síkja határozta meg, hogy hol legyen a Városháza síkja majd, mert akkor még az ős Városháza volt. És mindezt kitalálta ki a Debrecen királyi biztos, aki egy földmérő mérnök volt, és hogy nem ez a másik oldali épület, ez az övé. Volt, magának építette. És hát ez egy csoda történet, ezért lett ez a könyv, amire hivatkoztál, 2001-ben jelentette meg a MÁV. Én csak egy előadást akartam belőle csinálni, volt egy ilyen közlekedés tudományi, ha jól tudom, egyesület, vagy mi, ez egy ilyen nagy, de országos szervezet, annak volt az Aranybikában egy konferenciája, és akkor oda mondta az akkori igazgató, hogy menjek már, olyan érdekes ez a történet, csináljuk egy előadást ott belőle. Na most elmondom mindenkinek, aki ilyen előadást csinál, hogy úgy kezdeni egy előadást, hogy ül a sok ember reggel 8 óra óta, egy kis szünettel, és én 12 óra után következem.
És még nem volt ebéd?
És nem volt ebéd.
Üha.
Ott néztem, mondom, hogy hát a horkolástól nem fogok majd tudni beszélni a végén, úgyhogy úgy kezdtem, hogy elnézést kérek attól, akit most ébresztek. Na, innentől kezdve mindenki figyelt, és az volt az aranyos az egészben, hogy utána, hogy jöttünk ki a házból, ugye ezek nem debreceni emberek voltak, jöttünk ki az aranybikából, mindenki ment oda, és nézte a falsíkot, hogy akkor hogy is
akkor
van.
Akkor megmaradt bennük az előadásod.
Nagyon, nagyon, nagyon. És az, hogy bennem is megmaradt, és azért mondom, hogy ezek az apró dolgok, hogyha az ember mögött azért van egy-két ismeret, akkor nagyon sokat tudnak mondani. Arra nem is beszélve, amit neked is mondtam, hogy azért a debreceniek jó részét megkérdeznénk, hogy amikor betámít a McDonald's-ba, akkor tudja-e, hogy kis Stróbb Alajosnak a szobra alatt megy befelé, mert hogy ott a fent az oromzaton, ott van fent az a klasszikus Hermész szobor.
Hát nagyon szépen köszönjük, még folytathatnánk napokig is.
Köszönjük
most
szépen.
Ennyi téma fért bele sajnos. De úgy gondolom ezzel is nagyon fontos adalékokat kaptunk a város történetéhez, úgyhogy köszönjük szépen.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük.